Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel az önmegtagadásról szóló krisztusi tanítást olvassuk föl, ezután Legeza József atya gondolatai következnek. Abban az időben Jézus magához hívta a tömeget a tanítványokkal együtt, és azt mondta nekik: aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert aki szégyel engem és az én igéimet ebben a házasságtörő és bűnös korban, az emberfia is szégyelni fogja azt, amikor eljön atyának dicsőségében a szent angyalokkal. Ezután így folytatta: bizony mondom nektek, vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.
Kedves testvérek, vannak emberek, akik egész életükben felszínes életet élnek. Talán nem gonoszság azt gondolni, jót tenne nekik egy-egy sorsapás, kereszt, nehézség, hogy végre valódi mélységek nyíljanak meg az életükben. Persze erre nem szakadvad, kész akarva törekedni, hiszen egy életet nem lehet anélkül leélni, hogy ne lennének keresztjeink. A dolog annál fájdalmasabb, ha úgy érezzük, ezt azért nem érdemlem meg. Ennyire nem vagyok bűnös. Igyekeztem mindig jó lenni. Sokszor ártatlanul érnek bennünket a bajok. És ugyan kit ne bántottak volna meg, törtek volna összeméltatlanul. A válság nem mindig tesz rosszat. Hallottam egy fiatalasszonyról, akinek volt egy nagy próbatétele. Épp gyermeket várt, amikor valami nehézséget diagnosztizáltak a terhesség lefolyásában, és röviddel azután elvetélt. Amikor elveszítettem a kisbabámat, haragudtam a jó Istenre, hogy nem hallgatta meg az imámat. Nem sokkal később újból áldott állapotba kerültem, ráadásul ikrekkel. Akkor kezdtem megérteni valamit abból, hogy mit jelentenek ezek a szavak: ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Egy ferences atya írta: a hit nem azt jelenti, hogy megvannak a válaszaink, hanem hogy hajlandók vagyunk válaszok nélkül élni. Még egyszer hagyd mondjam el, amit a ferences atya írt: a hit nem azt jelenti, hogy megvannak a válaszaink, hanem hogy hajlandók vagyunk válaszok nélkül élni. Sokak hite az életben tapasztalt nehézségek, igazságtalanságok és sorcsapások nyomán rendül meg. A jelenség nem új, már az Ószövetségben Jób Isten hitét is gyökerében megkérdőjelezték azok a csapások, amelyekkel a gonosz Isten engedélyével próbára tette. A szenvedés tényével szembesülve Jób kétségbe esetten kérdezte: miért marad néma a jó Isten a meggyötörtek panaszára? Miért engedi a tengernyi szenvedést? Kiáltása szívbe markoló: felej nekem, Uram! És ha körbenézünk, azt látjuk, mindenki hordozza a keresztjét. Sokszor azt látjuk, mások kevesebb terhet hordoznak. De azt nem tudjuk, mi lesz még az életében. Vagy milyen terheket hordozott előzőleg, amelyről mi nem tudunk. Középkorból származik az az ismert történet, hogy egy falu népe zarándok útra indult, és a lelkészük mindenkit arra kötelezett, hogy a saját utiholmia mellett egy-egy keresztet is hozzon a zarándok út jelképeként. Elég nehezek voltak a keresztek. Az egyik gazda különösen nehéznek tartotta a magáét, és egész úton azon gondolkodott, miért, hogy az egyik meg a másik szomszédjának is könnyebb terhet adott a papjuk. Egy éjszakai szálláson, amikor mindenki letehette a maga keresztjét, ez a férfi nem tudott aludni, és az ébrenlét idejét arra használta, hogy könnyebbre cserélje a keresztjét. Végig is próbálta gulába rakott kereszteket. Volt, amelyiket meg se bírta mozdítani. Végül talált egy egészen könnyű kis keresztecskét, és amikor jól megnézte, kiderült, az éppen az övé. Igen, ha elfogadjuk keresztünket Istentől, akkor értjük meg, hogy a keresztünk éppen ránk van szabva. A terhünk éppen olyan nehéz, amit még el tudunk hordozni. A nekünk adott teher hordozása adja, növeli azt az erőt, ami az életünkhöz szükséges. Pál apostol írja, hűséges az Isten, aki erőtökön fölül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. Amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Onezifor és Porfír vértanukat állítja elénk. Dioklécián császár idején szenvedtek vértanúságot a 4. század elején. Először nagyon verték őket, aztán vasrácsra fektetve őket, tüzet gyújtottak alattuk. Végül vadlovakhoz kötözték őket, köves és egyenetlen helyeken vonszolta a ló őket, és ezekben kimerülve adták vissza lelküket Istennek. A hívek éjszaka titokban összeszedték földi maradványaikat, és tisztelettel eltemették. Sírjuknál sok csoda és gyógyulás történt. Holnap, kedden Szent Olimp apostolra emlékezünk. A 70 apostol egyike, Szent Péter apostol tanítványa volt, s Rómában Néró császár alatt szenvedett vértanúságot, mikor is lefejezték. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent Ménász vértanúra és társaira tekint. Ménász Egyiptomból származott, fiatal korában a hadseregben szolgált. Amikor Dioklécián és Maximilián császár üldözést indítottak a keresztények ellen, lemondott a rangjáról, s kilépett a hadseregből. A pusztába távozott és vadállatok között élt, böjtölve és imádkozva. Egy pogány ünnepen megjelent a frígiai Kotuánban. A városparancsnok elfogadta és börtönbe záratta. Másnap megkínoztatta, mivel nem akarta keresztény hitét megtagadni. Végül kard által nyerte el a vértanúságot 304-ben. Vértanúságának helye hamar zarándok helyé vált. Tisztelete messze földön elterjedt. Csütörtökön alamizsnás Szent János püspökre tekintünk. Ciprus szigetéről származott, Epifán fejedelem fia volt. Jámbor és istenfélő nevelést kapott. Felnőtt korában szülei akaratából házasságra lépett, és gyermekei születtek. Nem sokára azonban elvesztette gyermekeit, majd feleségét is. Ekkor életét az imádságnak és jó cselekedeteknek szentelte. Ezután Alexandria patriarkájává választották. Új feladatában még inkább törekedett a szegényeknek, szenvedőknek és a többi rászorultnak gondját viselni és rajtuk segíteni. Hogy mindenkin segítsen, szerdán és pénteken egész nap a templom kapujánál ült, hogy bárki találkozhasson vele. Rengeteg történet, legenda maradt fenn életéről. Amikor a perzsák Egyiptomra támadtak, a szent főpap Konstantinápolyba akart menekülni. Ciprus szigetére jutott, és ott halt meg 620-ban. Erekjéi később Magyarországra kerültek, előbb Budára, a királyi kápolnába, majd a mohácsi vészt követően a Pozsony melletti Mária völgyi Pálos kolostorba. Jelenleg erekjéi a pozsonyi Szent Márton templomban találhatóak. Pénteken aranyszájű Szent János erekjéinek átvitelére emlékezik egyházunk. 347-ben született, istenfélő, gazdag és nemesi családban. Édesapja korai halála után édesanyja teljesen János nevelésének szentelte életét. Kiváló keresztény nevelést kapott, fölkeltve benne a vágyat az erényes életre. Fiatal korában Libánius pogány szónokot hallgatta, és ennek következtében ügyvéd lett. Ám erkölcsi érzéke azt diktálta, hogy hagyja ott a világi hűságokat. Ezt megtette, és szigorú életet élt. Szent Meletios, antiókiai püspök, látva János életét, magához vette, kiegészítette hitbeli ismereteit, és 25 éves korában megkeresztelte. Egy év múlva templomi felolvasóvá avatta, hogy buzgóban láshassa el feladatát, a szentírás tanulmányozta. Édesanyja halála után szétosztotta vagyonát, és 4 évig a pusztában, 2 évig pedig egy barlangban élt. Megromlott egészsége miatt visszatért Antiókiába, és Meletiosz püspök diakónussá szentelte. Új hivatása sok feladatot tett vállára. Igyekezett mindent jól végezni. 5 év múlva áldozó pappá szentelték, ezután nagy buzgósággal hirdette Isten igéjét. Meggyőző és szép beszédei miatt már akkor aranyszájúnak nevezték. 397-ben Konstantinápoly főpásztora lett. Ott, mint földi angyal és mennyei ember, mint az igazság tanítója végezte főpásztori munkáját. Más, eddig ismeretlen területekre is kiterjedt figyelme. Több helyre hithirdetőket küldött. Igazsága és szigorú élete tudatában többször szemrehányást tett a császári udvar fényűző és kegyetlen viselkedése miatt. Följelentették miatta, majd 2-szer is száműzték a városból. 2. száműzetésében az örményországi Kománában fejezte be földi életét. Halála 407. szeptember 14-én történt. Erekjéit később Konstantinápolyba szállították vissza. Szombaton egyházunk a 12 apostol egyikére, Szent Fülöp apostolra emlékezik. A galileai Betsaidából származott, András és Péter városából. Ifjúkorát a szentiratok tanulmányozásával töltötte, így mikor az Úr Jézuskal találkozott, azonnal szólt barátjának, Natánaelnek, hogy gyere, mert megtaláltuk azt, akiről Mózes a törvényben írt, meg a próféták, József fiát Názáretből. Krisztus mennybe menetele és a Szentlélek lejövetele után Kis-Ázsiában hirdette az üdvözítőt. Sok szenvedést elviselve, végül 87 évesen fejjel lefelé feszítették keresztre a frígiai Hierapolisban, Krisztus után 90-ben. Vasárnap kezdődik egyházunkban a Krisztus születésére fölkészítő időszak, a karácsonyi böjt. Ezen a napon ugyanakkor évről évre Szent Guriász vértanúról és társairól is megemlékezünk. Szent Guriász Edesszából származott. Dioklécián császár keresztény üldözésének idején a pusztába vonult, hogy ott magányban élve Isten törvényének tanulmányozásában töltse életét. Sokan fölkeresték őt, tanácsot kérve. Miként követhetnék az urat? Így sokakat fordított el a bálványimádástól. Ezért a keresztény üldözők elfogták, és 306-ban több keresztényel együtt karddal kivégezték. Végezetül szombaton ünnepelt Szent Fülöp apostolnak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A te mennyei szózataidnak visszhangja szétáradt a földön, teljes boldogságú, s betöltötte azt tanításoddal, s ennek következtében a fiút az atyával és a Szentlélekkel egy lényegűnek valljuk, és titokzatosan dicsőítjük, Szent apostol.
Kedves testvérek, nem tudom, hogy melyikőtök találkozott már megszállottal, nem olyan értelemben számítógép vagy egyéb megszállottságokkal, hanem ténylegesen ötöktől megszállottal, hát nem egy vidám élmény. Én találkoztam. De nem is ez az érdekes, hogy én kivel találkoztam, hanem Krisztus találkozása az ördöggel egyfajta párbeszéd, mert hiszen ő mond valamit, az ördög megint mond valamit, és erre ő válaszol. Nem mondja azt, hogy hallgass, hanem azt akarjátok, oda akartok menni, kondában menjetek. De amit az ördög mond, azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj bennünket. Az ördög tehát valamit tud. Az egyik dolog, amit tud, hogy az ő működése az korlátozva van. Nem végtelenségig tart. De ide jön Jézus is, mit jelent az, hogy gyötri őket? Számára az a gyötrelem, hogy Jézus szereti ezt az embert. Nem nézi le, nem mondja azt, hogy hát legyen valami, van itt elég ötünk, és most éppen ezzel, vagy két ember, de most éppen ezzel foglalkozok. De Jézus leereszkedik, az Isten fia leereszkedik az emberhez, és látva az ő helyzetét, más esetekben irgalmas szamaritán, stb. Megesik rajta a szív, Jézus meg akarja oldani ezt úgy, hogy az ördög rabságából kiszabadítsa ezt az embert. Jézus úgy jön, mint szabadító. Szabadítani akar, kit, miből, betegségből, bűnből, ebből, abból. Itt most éppen az ördögtől akarja megszabadítani, és az ördögöt leginkább ez a szeretet bántja. Idő előtt gyötöri bennünket. Jó, tudjuk, hogy majd egyszer, sajnos, mondja, gondolja az ördög, hogy mondja, egyszer a mi hatalmunk véget fog érni, de legalább addig hadd tömboljuk ki magunkat, és te pedig akadályozol bennünket. Nem azért akadályozol bennünket, mert te most birokra akarsz velünk elni, hanem mert te szereted ezt az embert. És az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy mi is a gonoszságnak a gyökere. A gonoszság gyökere az, hogy képtelen befogadni a szeretetet. Képtelen elhinni azt, hogy valaki önzetlen legyen. Hanem csak saját dolgait mondja, és itt jutunk el aztán a saját hétköznapjainkhoz. Hogyan volt képes ez az ördög, vagy ördögök, ugye, megszállni ezt az embert? Valamilyen kapaszkodót találtak benne, valami apró kis rést. Mert hiszen az ember nem tökéletes, ezt mindannyian tudjuk, de vajon elismerjük-e a mi tökéletlenségünket, és igyekszünk-e felszámolni ezt? Talán nem vagyok egyedül, hogyha az egri csillagokat emlegetem, amikor a várat ostomolják, és akkor amit nappal lerontottak a törökök, hát ezt éjszaka megpróbálják a réseket valamilyen módon betömni, hogy nehogy már, ha betudják, hogy másnap megint roham lesz, ne tudjanak bejönni. Az ördög csak valahol tud bejönni. Ő maga nem tud külön ajtót csinálni. A mi ajtónkon fog bejönni, de csak, hogyha van egy apró rés, ugye? Farkas és malacka, ismerjük ezt a dolgot, csak az egyik lábamat, csak a másik lábamat. És ha az ember nem veszi észre, hogy ezzel lehetőséget ad a rossz számára, akkor egyszerűen csak elcsodálkozik, hogy jé, hát én ezt nem is gondoltam. Az indulataink azok, amelyek igazából részt nyithatnak az ördög felé. Az indulatok, amelyeket nem mindig veszünk komolyan. Nem is veszünk sokszor észre őket. Ha mások figyelmeztetnek rá, hiúságból kifejezetten elutasítjuk a terjénet. Én nem lehetek ilyen. Azért beszélek így, mert többen szám egyes szemében, mert hát én is ugyanilyen vagyok. Ha az embert a hibáira figyelmeztetik, hát az, akkor nem írja ki egy nagy papírra, és nem robogtatja, hogy én ilyen vagyok, vagy ilyen. Lehetőleg összecsavarik ezt a papírt, jó, azért eltesszük. Diplomaosztó volt tegnap. Régen a diplomákra nagy kutyabőr volt latin névre, és ráírták a diplomának az eredményét is. És akkor hát latin nyelven, hát ki mit ígér? Az egyik ismerős kitette a maga kutyabőrét, és hát olyan latinul az volt ráírva, hogy rite, hát ezt mi úgy tudjuk, hogy ez kettes. Ugye? De hát aki oda jött, az nem tudta, hogy ez mit jelent, csak ó, hát a neve is rá van írva, cirkalmas ez az egész. Hát nem dicsekedni való dolog, de hát jó, ennek érni volt a teljesítménye, de próbálta leplezni egyrészt az eredményt, másrészt mégis kitenni, hogy valamit mutassak magamról. Én is, vagy mi is ilyenek vagyunk. Nyugodtan mondhatom, hogy én is nem kell félretenni a dolgot. Igen, egyrészt mutatunk valamit, szeretnénk valami szépet mutatni, de ezen benne van valami kis hiba. Ezt úgy mondták 50 évvel ezelőtt, hogy lyuk van az életrajzon. kihagyunk valamit. Édesapám még így írta az izét, hogy anyai nagyapám vályogvető paraszt családból származott. És ez igaz volt. Csak azt nem írta bele, hogy ebből téglagyár lett a végén. Ugye? Mert ez már nem. De az eleje az nagyon pontos volt. Tehát mi magunk is kozmetikázunk, nem veszük észre, hogy ezen a lyukon, ezen a résen az ördög nagyon is belénk tud költözni. Nem látványosan. Ennél az ördögösnél már elég súlyos lehetett ez az eset, Jézus megszabadít. Megszabadítja ezt az embert. Miért? Azért, mert mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Isten senkit nem hagy elveszni, hanem meg akarja szabadítani. Persze aztán a szabadságnak van egy ára is, hogy ettől kezdve nekem kell összeszednem magamat, nekem kell csinálni a dolgokat, persze Isten segítségével, de most már nem mehetek ugyanazon az úton, mint ahogy az előtt, mert hát az dolog bebizonyosodott, hogy az tévút, az rossz út. A szeretet az, ami az ördögöt borzasztóan nem csak bántotta, hogy még hagyján, hanem kifejezetten magán kívül volt, hogy tudnélik, majd neki most ki kell költöznie. Van, amikor az ember költözik egyik helyről a másik, de ez nem ugyanaz a költözés. Ő úgy gondolt, hogy nagyon jól érzi magát ebben az emberben, és ez a szerencsétlen ember teljesen le volt neki kötelezve. És Jézus azt mondja, hogy kifelé. És ennek a látványos megtapasztalása az, hogy a disznóba, ondába beleköltözik, és elmegy. Vajon megkérdezzük, mert ezt ugye azért a teológiában is fölteszik a kérdés, hogy vajon mi lesz az ördöggel? Már jó, bevett a kondába kérdés, de nem konkrétan, majd ott a végén mi lesz? Vajon megtér-e az ördög? Ez egy nagy kérdője volt. Meg tud-e térni az ördög, vagy pontosabban Isten megbocsát-e neki? Szentírás sokszor beszél Istenről úgy, hogy Isten olyan, mint az emésztő tűz. Tűz. Amikor megjelenik Mózesnek a csipkebokorban, akkor lángol, de nem égel, de azt mondja, hogy ne gyere közelebb, vesd a lábadról a sarutat, mert kép nem teszi hozzá, de érzékeltet, hogy te képtelen vagy ezt az egészet még valamilyen módon felfogni. Még alakulnod kell, hát még csak 80 éves vagy, majd még jön 40 évi vándorlás a pusztában, az már jelent valami. Ez a tűz, aki szereti Istent, lassanként belénk költözik, és bennünket lelkesít, bennünket tüzessé tesz. A sátán azonban nem engedi magába Istennek a tüzét, a szeretetnek a tüzét, őt csak égeti, csak bántja. Isten szeret, mindenkit szeret. Ez a legnehezebb elfogadni, Isten még őt is szereti, de ő nem képes az Isten szeretni. Megcsontosodik ebben a helyzetben. Gyerekkoromban volt egy nagy albumunk, amelyben Dantének az Isteni színjátéka volt grafikusan ábrázolva, egy nagyon híres francia művész keze által, és a legvége, vagy nem is a legvégén, de ugye a pokolnak a végén egy olyan jelenet volt, egy hatalmas nagy jég barlang, és a végén egy hatalmas ördög belefagyva ebbe. Abszolút hideg, érzéketlen. Senki iránt, semmit nem akar érezni. A tűz nem éri el őt. Ő nem engedi, nem olvad. Nincs olvadás. Képekkel lehet játszani, de egy biztos, nincs benne szeretet, és ezért azt mondja, hogy idő előtt jöttél gyötörni minket. Igen. Ebben az értelemben Jézus gyötri az ördögöt, mert szeretetét rárasztja erre az emberre, és ez az ember, ez az ördög képtelen elviselni ezt a szeretetet. Neki onnan ki kell mennie. Valahányszor látunk valakit, bűnnel, hibával, egyebekkel, mindig gondoljunk arra, hogy ettől neki valamilyen módon meg kell szabadulnia. Jézus minket küld. Mi szeretettünk által, mi megértésünk által, ami mi megbocsátásunk által, és nem mondjuk azt, hogy hát miért nem jöttél el, mert te meg tudtad volna ezt az esetet oldani, de mi nem tudjuk. Meg tudjuk oldani, ha teljesen átadjuk magunkat Istennek. Ez meg kell szabadulni az önzéstől, és meg kell szánni azt a másik ember. És abban a pillanatban, hogy megszánjuk, elkezdünk érte imádkozni, és elkezdünk imádkozni, akkor az a jég, az a hidegség, az valamilyen módon kezd feloldódni. Nem fogunk úgy látni, mint itt ebben az esetben, érte csak ezer tisztó elkezd rohangálni. Nem. A világ nem így változik, nem földindulásszerűen, de az egyházban levő szeretet által, ha mi tényleg Jézushoz csatlakozunk, akkor ez elkezd dolgozni. Tehát nem kell félnünk. Amikor Jézus azt mondta a tanítványokat, ördögöket üzzetek ki, akkor nem csak ilyenekre gondolt, hanem sok-sok emberben benne levő, hideg, számító, önző magatartásra, de hogyha az Isten tüze általunk ezt föl tudja melegíteni, akkor higgyük el, hogy Isten országa lassanként alakulni fog.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.